estét kívánok, ez az M2 híradója, Külés belföldi hírekkel és sporttal.
Jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Nemzeti gyász, 3 perces csenddel és 3 napos gyásszal adóznak az áldozatok emlékének Kínában. Legalizálnák, tiltás helyett megadóztatná a könnyű drogfogyasztást a Kendermag Egyesület. Medve, bocs, egy 3. emeleti lakásban keresett ennivalót 2 mackó Brassóban.
Talmácsi Gábor az esőnek köszönhetően került az ére, és valószínűleg amiatt is esett ki.
3 napos nemzeti gyászt rendeltek el Kínában a földrengés áldozatainak emlékére. A legújabb adatok szerint már több mint 32 000 halottat találtak. A mentőcsapatok éjjel még 63 embert emeltek ki élve a romok alól.
A mentők és segítőik kimerültek. 6 nappal a rengés után alig van esély arra, hogy a romok alatt túlélőket találnak. De mindig van remény. A kínai tévéhírtel végig élőben közvetítette, amikor egy orosz mentőalakulat kutyákkal és műszerekkel átvizsgált egy összedőlt házat. Az egyik lakó, egy nő, addig már 127 órát töltött a betontömbök közé szorulva. 2 órába telt, amit kiszabadították. Csoda, hogy komolyabban nem is sérült meg. És ennyit láttak ebből a másik túlélőből. A 31 éves nő csak a kezét tudta mozgatni. Amíg a mentésre várt, udvariasan megköszönte, hogy megtalálták. Amikor kihozták a romok közül, a hordágyon ennyit mondott. Olyan jó dolog élni. Itt viszont nem lehetett megakadályozni a tragédiát. Ez a férfi súlyos sérülten csak egy telefont kért, hogy utoljára beszélhessen a feleségével. Az orvosok mindkét lábát amputálták, hogy kiszabadítsák. A küzdelem hiába való volt. Mire kiemelték, a férfi meghalt. A veszteség és a gyász szokatlan lépésre késztette a merev tartáshoz szokott kínai politikusokat. Hu Jintao elnök gyerekeket és sírónőket vigasztalt. És az államfő lelkesítette a kínai vörös hadsereg mentésre vezényelt 130 000 katonáját is. Nincs előttetek akadály, mondta nekik. A katonák úgy feleltek, bíznak és küzdenek. Szecsuan tartományban folyamatosan temetnek. A halottak miatt járványoktól is tartanak már.
A mianmari állami televízió visszautasította azt a külföldi bírálatot, amely szerint a katonai kormányzat nem segíti eléggé a múlt heti ciklon áldozatait. Bizonyítékként hosszasan beszámoltak arról, hogy a miniszterelnök Teng Cheng tábornok segélyt osztott a rászorulóknak. Ez az első eset, hogy a cenzúrázott médiában a huntát ért bírálatokról beszéltek. Független forrásokból közben azt jelentették, hogy a ciklon sújtott a térségben, sokan éheznek, és a helyzet egyre rosszabb, hiszen a partvidék rizsültetvényeit elborított a sós tengervíz, amely elpusztította a termést. Barikádokat építettek, kövekkel dobálták a tűzoltókat, és ismét felgyújtották a szeméthegyeket Nápolyban. A dél-olaszváros utcáin már 5000 tonna szemét áll, mert a köztisztasági vállalat fél éve nem viszi el a hulladékot. Az új olasz kormány holnap tartja első ülését, ezen várhatóan a nápolyi szemétügy kiemelt téma lesz. A miniszterelnök Silvio Berlusconi megválasztásakor gyors megoldást ígért.
Végleg betelt a pohár a nápolyiaknál. Felnőttek és gyerekek együtt borogatják a kupákat. Azt mondják, ami itt van, az már nem is Európa. Kiborítottam igen lázadásból, és ha nem jönnek ide azonnal, nem takarítják el, folytatom tovább, mondja egy asszony. A látvány valóban kiborító. Szeméthegyek között slalomoznak a robogósok, és elviselhetetlen a bűz. Ez az, amiből mindenkinek elege van. Eddig fizettem a szemétszállításért, mostantól egy centet se, ezeknek, mondja ez a nápolyi nő. Aki nem borogat, az gyújtogat. Már a sokadik éjszaka telt így Nápolyban, égő szemétkupacok között. De ez sem megoldás, az égetéssel ugyanis egyre több mérgező anyag kerül a levegőbe. A köztisztasági vállalat fél éve nem viszi el a szemetet, mert a helyi lerakók megteltek. A nápolyi maffia a Camorra ugyanis évek óta illegálisan vitette Észak-Olaszország szemetét a déli égetőkbe.
50 ezeren tüntettek Párizsban, tanárok, diákok és szülők vonultak az utcákra. Sokat szor tiltakoztak az ellen, hogy a kormány több mint 10 000 tanárt akart elbocsátani. Franciaországban ősszel az eddiginél 14 000-rel kevesebb diák kezdi meg a tanévet, ezért tervezi a Sarkozy kabinet, hogy megszüntet több mint 11 000 tanári állást. A pedagógus szakszervezetek szerint így több lesz a munkájuk, abban viszont egyáltalán nem biztosak, hogy a fizetésük is emelkedni fog. Zimbabwei menekülteket lincseltek meg Johannesburgban. 5 bevándorló meghalt, több mint 50 megsebesült. A hajtóvadászatot a dél-afrikai város egy szegény negyedében indították a helybeliek. Vascsövekkel és puskákkal támadtak a menekültekre. Lerombolták a kunyhókat, kifosztották a boltokat. 5 embert agyonvertek, illetve megégettek. Dél-Afrikában óriási probléma az idegengyűlölet. A bevándorlók többsége életveszélyben van az országban. Grúzia azzal vádolja Oroszországot, hogy nehéz fegyvereket telepít Abháziába, a kaukázusi ország Szakadár régiójába. Ezt egy videófelvétellel próbálja bizonyítani a grúz belügyminisztérium, de a felvételből ez nem egyértelmű. Közben fegyveres összecsapás tört ki orosz békefenntartók és grúz kommandósok között Abházia határán. Azután, hogy a grúzok megállítottak egy orosz páncélost, amelynek szerintük ittas vezetője balesetet okozott.
A grúzok szerint ez az orosz konvoj Kulosban jár. Engedély nélkül léptek be az abház fegyverszüneti zónába, ráadásul közlekedési balesetet is okoztak. A grúz kommandósok megállították, majd géppisztolyjal fenyegették a békefenntartókat. A helyszínre érkezett orosz parancsnok ezt tagadta. Belov ezredes szerint félreértés történt, a konvoj csak utánpótlást szállított. 6 orosz katonát ennek ellenére őrizetbe vettek a grúz hatóságok. Utólag azzal indokolták, hogy mindannyian ittasak voltak. Tbilisziben attól tartanak, az abháziai orosz csapaterősítések valójában egy Grúzia elleni támadást szolgálnak. A felderítést légi felvételekkel is igazolja. Pilóta nélküli repülőgépeink ellenőrzik a Szakadár területen a katonai mozgást. Masszív orosz csapatösszevonást tapasztaltunk, állítja egy grúz hivatalnok. A Grúziától elszakadt abházok viszont azzal büszkélkednek, egy nap alatt 2 ilyen felderítőgépet lőttek le, és valóban be is mutatták legalább 1 amerikai gyártmányú drónroncsait. Légvédelmünk megsemmisítette a behatoló ellenséges gépeket, mondta az abház védelmi miniszter helyettese. A viszály miatt egyre több szakértő figyelmeztet, az abháziai konfliktus háborút robbanthat ki Grúzia és Oroszország között.
Itthon elfogták a makói 3-as gyilkosság feltételezett tettesét, aki a rendőrség közlése szerint részben beismerte tettét, ám hogy ez mit jelent, azt egyelőre nem árulták el a nyomozók. A bűncselekménnyel egy 26 éves makói férfit gyanúsítanak, aki az egyik áldozat ismerőse. A Csongrád megyei településen egy fiatal lányt, az udvarlóját és a lány nagymamáját ölték meg egy családi házban. A gyilkosságok hátterében féltékenység állhat.
A családi ház előtt és a közeli utcákban mindenütt vérfoltok. Steril ruhában rögzítik a nyomokat a helyszín előtt, DNS mintát is vesznek a vérfoltokból. A házban dulakodás nyomait találták, az áldozatok valószínűleg védekezni próbáltak. Egy 20 év körüli lány, az udvarlója és a lány nagymamája halt meg.
Mindannyian erőszakos halált haltak, vágott, illetőleg szúrt sérüléseik vannak.
Az utcát mindkét irányból lezárták. A tettes valószínűleg sérülten jött ki a házból, egy darabig futott, utána kocsiba szállt. Egy Opel Astrát keres a rendőrség.
Láttam én, hogy ott a kapuban, mert ilyen száraz kapu bejáró, kívülről csókoltak.
A szomszédok szerint a 20 éves lányhoz gyakran járt a barátja. A tettes feltehetően szerelemféltésből gyilkolt.
Az itteniek azt mondják, félnek. 3 év alatt ugyanis ez a 3. gyilkosság Makón.
2 hónapja egy férfi lelőtte élettársát és annak barátját, végül öngyilkos lett. 3,5 éve pedig szintén otthonában végeztek egy idős asszonnyal és lányával. Elvágták a torkukat.
2 gyereket sodort el a Tisza, most is keresik őket a vízimentők. Tiszabecsnél egy 13 éves lány tűnt el a folyóban, amikor társaival fürdőzött. Tisza Dorogmánál pedig egy 15 éves lányt sodort el a víz a kompátkelő közeléből. Jelentős károkat okozott a termésben a délutáni jégeső Csongrád megyében, dió nagyságú jég esett 4 órán át. Elsősorban a kalászosokat, illetve a repcét és a kukoricát verte el a jég, de a gyümölcsösökben is jelentős terméskiesésre kell számítani. A tűzoltókat elöntött pincékhez is riasztották. Viszonylag békésen zajlott a Kendermag Egyesület tüntetése és az ellentüntetés is. Mindkettőn alig 50-en vettek részt. A demonstrálók az illegális kábítószer használat miatt kiesett jövedelemre akarták felhívni az állam figyelmét. Néhány ellentüntető bekiabálásokkal zavarta meg a tüntetést, végül mindkét csoportot feloszlatta egy zivatar.
Erős rendőri biztosítással, kordonnal körbezárva, rengeteg újságíróval és néhány résztvevővel kezdődött a kendermagosok tüntetése.
Jelenleg Magyarországon a kábítószer kereskedelme és fogyasztása bűncselekmény.
Ez ellen tüntettek, és azért, hogy büntetés helyett inkább adóztassa az állam a drogfogyasztást.
Van 60 milliárd forint, amit a fogyasztók elköltenek különböző illegális drogokra, és sajnálatos, hogy ez a pénz a bűnözőket, adott esetben külföldön terroristákat segíti, ahelyett, hogy a magyar állam tudna ezzel a pénzzel bánni.
Erre szerették volna felhívni a pénzügyminisztérium figyelmét is.
Nem lehet igaz, sajnos. Megyünk tovább.
A Kossuth térre indultak a tüntetők, hogy további figyelemfelkeltő kiadványokat osszanak szét a politikusoknak. Magyarországon egyes becslések szerint körülbelül 500 ezer ember próbálta már ki a kábítószert. A Kendermag Egyesület szabályozott, ellenőrzött kereskedelmet akar, és azt, hogy 18 éven aluliak ne jussanak hozzá kábítószerhez.
Legyen megtüntetni!
Közben megjelentek az ellentüntetők is, ők is kevesen voltak. A rendőrök igazoltatták őket, majd csatlakozhattak a békésen vonuló csoporthoz.
Nem kell a drog! Nem kell a drog!
Jó, Kendermag!
Volt, aki nem tetszését kaputelefonon közölte. A parlament előtt a kendermagosok a civil iroda vezetőjének adták át a kiadványokat. Végül a hirtelen zivatar feloszlatta a tüntetés és ellentüntetést, és a két csoport közösen menekült fedett helyre. Ott beszélgettek tovább, teljesen békésen.
A demokrácia és a szabadságjogok győzelmének nevezte a tavaly februári kordonbontó akciót Szájer József, fideszes európai parlamenti képviselő. Szerinte a bíróság is megerősítette, hogy az ellenzéki politikusok csak megszüntettek egy törvénytelen állapotot. A szocialista Bárándi Gergely szerint visszatetsző és erkölcsficamos az, aki a kordonbontást helyes cselekedetnek nevezi, mert ezzel azt üzeni, hogy egy hatósági döntés ellen bármikor fel lehet lépni, és hogy a képviselők olyat is megtehetnek, amit egy közember nem. Új szervezetet hoztak létre a tegnap feloszlatott fiatal baloldal tagjai. Magánszemélyként alapították meg a Societas Új Mozgalom nevű szervezetet, amelynek elnöke a FIB korábbi vezetője, Varga László lett. Ő azt szeretné, ha az új tömörülésről már nem a csalással vádolt Szuslág János jutna mindenkinek az eszébe.
Tényleg vállalhatatlan is, nagyon nagy károkat okozott a baloldali fiataloknak. Nyilvánvalóan egy világos cezúrát jelent ez ebben a tekintetben is, de nem ez az elsődleges motiváció. Vállalhatatlan, abszolút elhatárolódunk ettől az ügytől.
Bocsánatot kért a honvédség, miután tegnap egy alacsonyan szálló katonai helikopter miatt ketten könnyebben megsérültek a Városligetben. A harci gép a honvédség fennállásának 160. évfordulójára rendezett ünnepségre érkezett.
Így nézett ki 160 éve egy katona, és ilyen ma. A 160 éves magyar honvédséget ünnepelték ma a Városligetben, sok volt a fiatal. Ezek a gyerekek azt mondják, ha nagyok lesznek, pilóták lesznek.
Azért, mert szeretnék a magasban repülni.
Alacsonyan is lehet repülni ezzel a helikopterrel. Tegnap olyan alacsonyan érkezett ide a ligetbe, hogy a rotor szere szétfújta a szomszédos bolhapiac standjait, és ketten meg is sérültek. A pilóta szerint a kollégái, akik tegnap Szolnokról a fővárosba hozták a helikoptert, nem hibáztak.
Teljesen szabályosan jártuk el, széllel szembe jöttek be ide, mert úgy kell bejönni.
A két könnyebb sérültet ma kiengedték az Árpád kórházból. Egy árus a fején sérült, a másik a csípőjére esett és zúzódásokat szenvedett, amikor a gép megérkezett. Az esetet a minisztérium is kivizsgálta, szerintük szerencsétlen véletlen történt.
Mindazoktól, akiknek kellemetlenséget okozott a magyar honvédség, azoktól elnézést kérek a magyar honvédség nevébe, és természetesen lehetőségük van arra, hogy a kárigényüket, amelyeket tegnap rögzítettek a kollégáim, azokat benyújtsák a honvédelmi tárcához.
Eddig még egyik árus sem fordult a minisztériumhoz. Azt mondják, minden évben itt van a helikopter, de ilyen még sosem történt. A gép holnap repül vissza a szolnoki bázisra.
A fővárosi állat- és növénykertet, valamint a Gellért és Széchenyi fürdőt keresték fel a legtöbben a közszolgáltatók nyílt napján, amely egész hétvégén tartott. Az Urbitális Majálison a Fővinform, a Budapesti Temetkezési Intézet, a 4-es metró, a Kéményseprő Múzeum, a csatornázási művek, a Hungária Kocsiszín, a hulladékkezelő, valamint a fővárosi vízművek is kinyitotta kapuit.
Nyílt napok. A hétvégén oda is bejuthattak az érdeklődők, ahova egyébként tilos a belépés. Ez a lényege az Urbitális Majálisnak, amelynek óriási sikere volt. Ez a Gruber József víztároló a Gellért hegyen. A fővárosi vízművek fél óránként indította a csoportokat az egyébként látogatóktól elzárt területre.
A víznek ára is lett, és ezáltal ugye, a fogyasztásra is sem jobban odafigyel.
Az előadások mellett a látogatók megnézhették az ország legnagyobb víztározó medencéjét.
Rendkívül jó vezetés is volt, de ez is nagyon remek program, úgyhogy bejelöltük előre, hogy melyik napokon, hova fogunk elmenni, tudatosan.
Bár a medence Budán van, de ennek ellenére egész Pestet is innen látják el.
Általában ez szigorúan zárt, és többféle szempontból védett objektum, mert hát egyrészt egy fontos élelmiszer tárol, ami azt jelenti, hogy a közelében tulajdonképpen nem igazán lehet mozogni.
A Város Hónapja rendezvény keretében a Széchenyi és a Gellért fürdőkben is sorok álltak a szokatlan tárlatvezetésekre. A 4-es metró egyes szakaszai mellett olyan fejlesztéseket is testközelből csodálhattak a városlakók, amelyekről csak a hírekből hallhattak.
Ilyenkor ők nem kívülállók, hanem tényleg ennek az élménynek a részesei, és sokkal több ilyen program kellene. Nekem nagy meglepetés volt, hogy a buszon az egészen idős korosztálytól az egészen fiatalokig, 8-10 éves gyermekekig is vannak.
Ilyen a Korvin sétány épülő övezete is, ahol a beruházó szerint az elmúlt 50 év legnagyobb építkezése valósul meg. A következő 6 évben 100-ával alakítanak ki új irodákat és lakásokat.
Egy brassói bérház harmadik emeleti lakásában garázdálkodott egy medve és bocsa. A helyiek azt mondják, hetente 2-3-szor is előfordul, hogy a közeli erdőből medvék tévednek a városba, ahol élelmet keresnek. A hatóságok egyelőre tehetetlenek.
Medvék törnek, zúznak egy brassói bérház harmadik emeletén. Az anya medve és pár hónapos bocsa kerten átjutott be a házba. A vadállatokat altató lövedékekkel próbálták megfékezni. Hiába hatott az altató, az anya medve a tetőre menekült, kötéllel kellett levonszolni onnan. A két medvét végül a brassói állatkertbe vitték. A helyiek azt mondják, a medvék a város szemétgyűjtőiben szoktak élelem után kutatni. Brassó polgármestere szerint a kóbor medvéknek, mint a kóbor kutyáknak, menhelyen a helyük. Az állatvédők azonban tiltakoznak. Azt mondják, ezek a vadak csak a vadonban tudnak élni.
Vadonban élő medvét nem lehet egy rezervátumba bezárni.
A bérházban elfogott anyamedvét és bocsát egyelőre az állatkertben gondozzák, de lehet, hogy hamarosan visszaviszik őket az erdőbe.
Ezzel a témával holnap reggel bővebben foglalkozik a Kárpát Express, az M1-en és az M2-n. Görögországban is megtiltják a dohányzást a nyilvános és zárt helyeken, vagyis az éttermekben, kávézókban, taxikban, vagy éppen a vonatokon. Várhatóan 2010-től lép életbe ez a szabály. Aki megszegi, 300 eurós bírságot fizethet, a törvénysértő vendéglátósokat pedig 3000 euróra is megbüntethetik. A görögöknél jelenleg csak a kórházakban és az aténi föld alatt innen szabad cigizni. Moszkva központjában megnyitották a futballnegyedet, a vörös teret alakították át, egy focipályát építettek a közepére, ahol a bajnokok ligája döntőig amatőr csapatok játszhatnak meccseket. A Lenin mauzóleum mellett áll a futball dicsőség múzeuma, és persze felépítettek több ajándékboltot is. A Manchester United és a Chelsea szerdai összecsapását várhatóan 10 000 nézik majd a vörös téren, Kelet-Európa legnagyobb szabadtéri kivetítőin. Mi pedig élőben közvetítjük az M1-en. Most sporthírek következnek Egri Viktortól.
Így van, és most is foglalkozunk majd angol futballal. Összesen 6, ma 4 aranyérmet szerzett a magyar kajakkenu válogatott a milánói Európa-bajnokságon. Ezúttal mind a 3 női 500-as és a női 200 méteres 4-es nyerték meg. A miénk Talmácsi Gábor idén már nem először járt úgy, hogy az érről kiesett vagy visszaesett, de ennyire pórul még sosem járt.
Ha az első helyen bukott Talmácsi Gábor a Le Mans-i verseny második rajtját követően, mivel a futamot 9 körrel a befejezés előtt az esőtől irreálisá váló körülmények miatt leintették. Világbajnoki címvédőnk addig is az élbolyban haladt, a piros zászlót követően a negyedik pozícióból folytathatta a futamot, és a végül 5 körben megállapított ráadás kezdetén átvette a vezetést. 3 körrel a vége előtt a célegyenes elején bukott, és 14-ként intették le. A francia nagydíjat egy francia, Di Melio nyerte, a VB pontversenyben is átvéve a vezetést, Talmácsi 42 pontos hátránnyal a tizedik. A 250-eseknél Alex Debon nyert, Tóth Imre a 18. helyen zárt, míg a MotoGP-ben Rossi pazar versenyt futva 90. sikerét jegyezte, a sérült Lorenzo második, Edwards harmadik lett. A VB pontversenyben Rossi 3 ponttal vezet Lorenzo és Pedrosa előtt.
Bár sokak szerint a szerdai BL döntő lesz az igazi angol kupa döntő, azért az FA fináléját is megrendezték. Az óriások innen már korábban kiestek, így pedig egy kicsi és egy még kisebb találkozott.
Az új Wembley a kékmezes Portsmouthnak lett igazán szép. Igaz, Vanko Kanu a meccs elején még nem ezen álmodozva fogta a fejét. Huntari passza és néhány csel után ugyanis a kaputát lőtte telibe. Hamarosan azonban már volt oka örülni a veterán nigériai csatárnak, aki a másodosztályú Cardiff kapusa Peter Enkelman hibája után a 37. percben megszerezte a vezetést a kompinak. A Velszi csapatból Glenn Lawrence ugyan a szünet előtt még betalált egy gyönyörű mozdulattal, ám nem egyenlített, lövése előtt ugyanis kezezett. Ezek után pedig társai már hiába próbálkoztak az utolsó pillanatig, a kupát a Portsmouth nyerte, amivel Harry Redknapp megszerezte 25 éves edzői pályafutása első nagy trófeáját.
Több tízezren köszöntötték a német bajnok Bayern München város főterén, és ugyan a sikeréhez szurkolók már egy éve bőtöltek, most mégis egy salátástál okozta a legnagyobb örömöt. A müncheni gárda 21-szer végzett a tabella élén, ám vannak olyanok, akik ezt utoljára ünnepelhetik test közelből. Ugyanis a Bayern élő kapus legendája Oliver Kahn a szezon után visszavonul, valamint az edző Ottmar Hitzfeld ezentúl a svájci válogatottat irányítja majd. A siker fő letéteményesei idén mégsem ők, hanem a csapat két remekbe szabott nyári igazolása Frank Ribéry és Luca Toni voltak, akik kimagasló teljesítményükkel láthatóan már is belopták magukat a szurkolók szívébe.
A 8-tól a 62. percig tekintette magát olasz bajnoknak az AS Róma az utolsó fordulóban. Előtte és Ibrahimovic első gólja után az Inter volt az, a milánóiak pedig meg is szerezték a Scudettót, miután 2-0-ra megverték a Pármát. Ezúttal Hamburgban döntőzött egymással Nadal és Federer, alig egy hónappal ezelőtt Monte Carlóban a spanyol győzött.
A jelenkor két legjobb teniszezője nem csak tudásban nő a mezőny fölé, de kettőjük párharcai is egyedülálló küzdelmet hoznak, és az a hamburgi ATP torna döntőjében sem volt másképp. Az első szedben Federer már 5-2-re is vezetett, azonban Nadal egy rövid ápolás után 7-5-re megfordította a játszmát. A második felvonásban ismét elhúzott a világ első, ám nagy riválisa újra visszajött, de a rövidítésben ezúttal a svájci volt a jobb és 7-6-tal kiegyenlített. A mindent eldöntő szedben a salakpálya királya már nem engedte meg, hogy ellenfele ellépjen, és 6-3-ra hozta ezt a játszmát, és Federernek most sem sikerült elkapni a spanyol riválisát.
4:12 után az M1-en még jövünk.
Most pedig időjárás jelentés következik Jenki Szilviától. Jó estét kívánok, kedves nézőink! 1994-ben ezen a napon Vásárosnaményban 35 fokot regisztráltak. A rekordtól ma messze jártunk, de a keleten, délkeleten élők nem panaszkodhattak, hiszen 28-29 fok volt a jellemző, sőt néhol a 30 fokot is meghaladta a csúcsérték. Ugyanakkor nyugaton délután is csupán 21-24 fokot mutattak a hőmérők. Egy hullámzó frontrendszer érte el a Kárpát-medencét nyugat felől, amely csak lassan araszol kelet felé, még napokig vendégünk lesz. Felhőzetéből helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat, és eleinte még marad a jelentős hőmérséklet különbség is. Holnap olyan lesz, minthogyha északnyugaton május elejét, délkelten pedig július mutatná a naptár, igaz, 30 fok már ott sem valószínű. Az előttünk álló éjszakán többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan számítani kell zápor esőre, főleg keleten heves zivatar, jégeső is előfordul, környezetükben pedig akár viharossá is fokozódhat a szél. Hajnalra általában 13-18 fokig süllyed a hőmérséket, de északon, északnyugaton ennél néhol kissé hűvösebb lehet. Holnap is lesznek napos körzetek, illetve időszakok, de főleg a medence nyugati, illetve északi vidékein gyakran borítják felhők az eget, és szorványosan hazánkban is számítani kell majd újabb záporesőre, zivatarra, helyenként sajnos felhőszakadás, jégeső is kialakulhat erős vagy viharos széllökések kíséretében. Az északnyugati vidékeken 19-20, délnyugaton 25-26 fok lesz a jellemző kora délután, akár csak északkeleten, ugyanakkor a maximum hőmérséket délkeleten még elérheti a 28-29 fokot. És nézzük a folytatást. A következő napokban is változékony időre van kilátás. Már a Kárpát-medence keleti tájain is gyengül a nappali felmelegedés. Gyakran erősen megnövekszik majd a felhőzet, és ezekből a felhőkből a nyugati területeken többfelé, keleten pedig szorványosan számítani kell záporesőre, zivatarra. És zivatarok környezetében olykor megerősödik, sőt, időnként akár viharossá is fokozódhat a szél. Töltsék kellemesen az estét, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Még mindig találnak áldozatokat és túlélőket is Kínában. Holnap háromnapos nemzeti gyász kezdődik. Büntetés helyett inkább megadóztatná a könnyű drogfogyasztást a Kendermag Egyesület. Már a lakásba is bemennek az élelmet kereső medvék Brassóban. A hatóságok csak vitáznak a megoldásról. Itt az M2-n mindjárt kezdődik az Otello című történelmi dráma. Híradóval is jelentkezünk még, legközelebb 23 óra 5 perckor várom Önöket az M1-en.
Én pedig utána sporttal.
És most köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Nagyon szeretek varni, egész nap meg sem állnék. A múltkor viszont annyira megfájdultak az üzületeim, hogy úgy éreztem, mintha ezer tűz szúródna belém. Ekkor a barátnőm az Alévet ajánlotta.
Kutatások bizonyítják, hogy az Alév hatékonyan csillapítja az izületi fájdalmakat és a hátfájást akár 12 órán át.
Így újra azt tehetem, amihez kedvem van.
Nagyi, Nagyi! Hercegnőt varázsoltál belőlem!
Alév. Fájdalom nélkül akár 12 órán át. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 13. alkalommal rendezik meg a múzeumok majálisát. A nagy színpadon koncertek, táncbemutatók, a gyerekszínpadon mesejátékok, bábelőadások várják a közönséget. A múzeumok utcájában több mint 100 múzeum állít sátrat. A Mesterségek utcájában 70 kézműves mutatja be alkotásait. A rendezvény május 17-én és 18-án egész nap várja a látogatókat. Jávori Ferenc szerzeményeit hallhatja a közönség május 21-én a Művészetek Palotájában. A tradicionális klezmer zene legismertebb hazai képviselője, saját együttesével, a Budapest Klezmer Banddel és a Liszt Ferenc Kamarazenekarral együtt lép fel. Az egyedülálló koncerten a két együttes új közös lemezét mutatják be.
Én vagyok Anna. Sikerült. Elkezdtem az új életemet. Egy lazább életet. Már nem vagyok elvesztett kislány, felnőttem. Hála magának. Elmegyek, messze mindentől. Újra kezdem máshogy. Ezt is magának köszönhetem. Nem bánom, hogy eltévesztettem az ajtót. Csak szerettem volna megköszönni magának mindent.
Sandrine Bonner, Fabrice Lucchini, Intim vallomások, Patrice Leconte filmje. Ma 23 óra 50 perckor az M2-n.
Mert ők igen, és mi is. Labdarúgó Európa-bajnokság júniusban. Élőben kizárólag az MTV-n.
Számít önnek az opera,
akkor az opera is számít önre.
A Prima Primissima Alapítvány ezévtől támogatja a hátrányos helyzetű tehetségeket és a tudomány oktatás kultúra területén működő civil szervezeteket. Éljen a lehetőséggel, rendelkezzen adója 1%-áról. Válassza a Prima Primissima Alapítványt, amely tehetségeink felkarolásában látja a közös jövőt, tevékenysége céltudatos, működése átlátható. Támogassa nemzeti ügyünket ingyen, adója 1%-ával. Készült a Prima Primissima Alapítvány megbízásából.